Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 98. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 98. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 168. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével, a 168. dicséretünket, amelynek első verse így kezdődik, Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak Róma beliekhez írt leveléből. Róma beliekhez írt levél 8. részéből. A 8. rész 28. versétől a fejezet végéig. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít? Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, fel is támadt, ki az Isten jobbján van és esedezik érettünk? Kicsoda szakít el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhség vagy mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver é? Amint megvan írva, te érette gyilkoltatunk minden napon, s olybá tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked a vasárnapot, köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba örömünkkel, bánatunkkal, úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide, hogy téged imádjunk, tiszteljünk, és legyen ez az életünknek a legfontosabb pillanata. Kérünk arra, hogy segíts ezt most valóban megélnünk, és téged gyermeki szívvel imádnunk. Köszönjük néked, hogy te gondviselő jó atyánk voltál az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy velünk voltál minden örömünkben, minden nehézségeink közepette is. Köszönjük, hogy tapasztaltuk a te jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet. Áldunk a külső földi javakért is, de áldunk a lelki kincsekért is, amiket adtál nekünk. És köszönjük néked, hogy most is azzal a bizalommal tekinthetünk rád, hogy itt is, ebben az órában is, miközben imádunk téged, minket gazdagítasz. Kérünk, hogy szóljál hozzánk, vágyunk a te szavaidra, mennyei atyánk. Szólj hozzánk, taníts minket, bátoríts minket, figyelmeztes minket. Oktass bennünket, terelj a jó útra, úgy, ahogy szükségünk van erre, úgy szólj hozzánk. Köszönjük néked, hogy te nem csak gondviselő jó atyánk vagy, hanem megváltó atyánk is. Köszönjük, hogy szabadító Isten vagy, ahogy a fogadó igén is hallottuk, aki eljössz és megszabadítod a foglyokat, a rabokat, a sátánnak, a bűnnek, a halálnak fogjait, és szabaddá teszed őket. Jöjj el hozzánk is most, áldott Jézusunk, és légy a mi szabadítónk, kérünk, hogy így munkálkodj a szívünkbe, az életünkbe, a te dicsőségedre. Köszönjük néked, atyánk, hogy elküldted a fiadat, köszönjük, hogy elküldted a fiú mellett a szent lelket is. Köszönjük néked, hogy ő is itt van velünk, sőt, általa vagy itt köztünk, általa munkálkodsz bennünk. Kérünk, hogy hadd legyen nyitva a szívünk, és hadd engedjük, hogy elvégezd a te munkádat. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 197. énekünknek a harmadik versét. 197. harmadik versét. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. János evangéliumának első részéből a 12. verset olvasom. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, arról beszélünk vasárnapról vasárnapra, hogy Isten Jézus Krisztusban ad nekünk minden kincset, amire szükségünk van. Legmélyebb szükségleteinket Jézus Krisztus által teljesíti be, tölti be, ami teremtőnk. Ő benne Jézusban koncentrálódik mindaz a mennyei ajándék, ami ahhoz szükséges, hogy boldogan éljünk itt a Földön, és boldogan is halljunk meg, és végül örök életünk legyen. Ezért nincs fontosabb dolog, mint hogy ő benne higgyünk, és megragadjuk őt hitünk karjaival, magunkhoz szorítsuk Jézust, és engedjük, hogy ő is magához szorítson bennünket, és szeretetével örökre magához öleljen. Ha ez megtörtént, ha mi az övé vagyunk, s ő a miénk, akkor mindenünk megvan, ami a boldogsághoz kell. Mindenünk megvan, nincs szükségünk másra. Valójában sokszor azt hiszük, hogy még ha ez is lenne, meg az is lenne, meg amaz is lenne, aztán majd a halálos ágyunkon rájövünk. Lehet, hogy minden egyéb nélkülözhető. Egyedül ő nem nélkülözhető. Egyedül Jézus nem nélkülözhető. És milyen jó, hogy itt van ő nekünk, és mi neki. Szeretett minket, meghalt értünk, megváltott minket, és megragadott, feltámadott úrként minket, nekünk ajándékozta önmagát, és minden kincsét szinte két kézzel szórta és szórja az életünkbe. Milyen jó, hogy így gondolhatunk Jézusra, testvérek. Most már ebben a sorozatban a 16., ha jól emlékszem, 16. rész van ma, tehát eddig 15 kincset vettünk át, amit Jézusba nyertünk el, de hát ma itt a 16., aztán nem tudom, hogy még mennyi lesz, mert minél többet beszélünk, vagy gondolkodunk erről, annál több jut az eszünkbe. Hogy hát ezt is ő benne, meg ezt is, ja meg még azt is. Előbb-utóbb csak rájövünk, hogy milyen gazdagok is vagyunk tulajdonképpen Krisztusban, az ő személyében, hogy meggazdagított bennünket Isten, és mennyire úgy van, hogy Pál apostol mondta, hogy minden a tiétek, minden a tiétek. Hát csak kell élnünk abból, ami a miénk. Kell élnünk is belőle. Na, a mai 16. kincs akkor ezek szerint az Isten fiúság kincse. Ahhoz, hogy ezt jobban értsük és higgyük is, az Úr Jézus Isten fiúságával kell legelőször is foglalkoznunk egy pár gondolat erejéig. Tehát az első pontunkban Jézussal, mint Isten egyszülött fiával foglalkozunk egy kicsit. Ugye ez egy ilyen közhely, hogy Jézus az Isten fia. Nem is nagyon gondolunk bele ebbe a kifejezésbe, hogy ez mit jelent. Hát erről nagyon sokat lehetne pedig gondolkoznunk, és kell is gondolkoznunk, mert valóban nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel. Jézus az Isten fia. Itt a János evangéliumában különösen is kidomborodik ez a kifejezés, és Jézusnak ez a méltósága, amire ez a kifejezés rámutat, istensége tulajdonképpen. Mindjárt itt a János evangéliumának a klasszikus igehelye a 3.16, ugye úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. De a János evangéliumának az egész során végig megy ez a gondolat, és a végén oda jut a János evangélium a 20. részében, hogy mindezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia, és ezt híve örök életetek legyen az ő nevében. Hát ez egy olyan mély dolog ez, és Jánost az annyira megragadta ez az egész gondolatkör, hogy aztán a leveleiben, ugye Jánosnak három levele van a Bibliánk, új szövetségünk végén, hát ott is visszatér erre a gondolatra. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az ő fiainak neveztetünk, mondja az apostol. Megragadta őt ez a gondolat, hogy mi, akik hiszünk Jézusban, mi is az Isten fiai leszünk. De most még maradjunk ennél, hogy Jézus az Isten fia. Ugye Jézus az Isten fia, ezzel a kifejezéssel gyakran párosul egy szó, az úgy hangzik görögül, hogy monogenész, vagyis egyszülött fia. Idéztem a János 3.16-ot, ott is szerepel. Isten egyszülött fia. Ez az egyszülött szó, ez egy úgy nevezik ezt viszonyfogalom, ami azt fejezi ki, hogy Jézus nem az atya. Ő egy másik isteni személy. Ő az az isteni személy, aki az atyától született. Ez a tulajdonsága Jézusnak, hogy ő az atyától született fiú. Ez az, hogy ő hogy született, mint született, teljesen el kell szakadnunk attól a fogalomkörtől, ami egyébként ugye benne van a fejünkben, hogy van egy apa, van egy feleség, és akkor az apától születik egy fiú, meg az anyától születik egy fia valakinek, vagy gyermeke valakinek. Itt ezt az emberi elgondolást félre kell tenni, de mégis valamennyire úgy látta Isten, hogy ezt a fogalmat használja az Isten a kijelentésben, hogy érzékeltesse velünk, hogy Jézus az atyától született. Az atyától született. Ő az atyának az egyszülött fia. Idézi a zsidókhoz írt levél első része ezt a két ószövetségi ige helyet, az egyik a Zsoltárok könyvéből való, a második Sámuel második könyvéből. A Zsoltárokban azt olvassuk, hogy én fiam vagy te, ma szültelek téged. A másik igehely pedig a 2 Sámuel 7-ből, én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. A zsidókhoz írt levél ezeket az igéket, ezeket Jézusra vonatkoztatja, hogy az atya mondta Jézusnak. Az atya ezt senki másnak nem mondta, mondja ott a zsidókhoz írt levél első része, az angyalok közül senkinek nem mondott ilyet, ezt egyedül a fiának, Jézusnak mondta. Én fiam vagy te. Ma szültelek téged, és leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. És aztán utána János evangéliumában és Pál apostolnál is találkozunk a híres Kolossé levél Krisztus himnuszában ezzel a kifejezéssel, hogy Jézus Krisztus az örök időknek előtte született. Tudnélik az atyától született ő is. Nincs senki olyan, mint Jézus. Tehát senki más olyan formában nem született az atyától, mint ahogy ő, örök időknek előtte. Tehát még mielőtt a világ alapjai letétettek volna, ő már született. Egy rendkívüli titokba enged valami bepillantást ez a kifejezés, és ezt megragadták a régi keresztjének. Tudnélik, az összes úgynevezett egyetemes hitvallásunkban ott szerepel ez a kifejezés, vagy így, hogy Jézus az atyától született, az Istentől született Isten, vagy úgy, hogy az atyától nemzetett Isten. Tehát ez a szó nem azt jelenti, hogy Jézus nem volna Istennel egy, hanem az a különös dolog, hogy az atyától született, de úgy, mint aki maga is Isten. Ugye ezt nem tudjuk igazából fölfogni, nem tudjuk megérteni. Nekünk úgy van, hogy én születtem a szüleimtől, azt az életemnek van valami kezdetése, de azt átviszem Jézusra, hogy ő is. Volt egy olyan idő, amikor még nem volt, aztán egyszer csak lett, ez így már nem igaz. Tehát ő mindig is volt az atyától, mindig született Isten fia. Ez kijön abban, amikor maga az atya is így szólítja egyébként ugye Jézust. Te vagy az én fiam, ugye számtalanszor hallgatjuk, de legalább kétszer biztosan, mert a megkeresztelkedésekor hallatszik Jézusnak egy mennyei hang, és azt mondja, az atya mondja a fiának, hogy ez az én szeretett fiam, ugye, őt kövessétek, őt hallgassátok, és ugyanúgy a megdicsőlés hegyén is csak hallják az ott lévő apostolok, hogy az atya megint ugyanezt a szót mondja, vagy mondatot mondja Krisztus fölött, hogy ő az én szeretett fiam. Ez Jézus részéről aztán már nem is csodálkozunk, hogy ő állandóan úgy beszél Istenről, mint az ő atyáról. De ez érezhető, hogy valami páratlan értelemben atya ő neki. Ha Jézusról azt mondjuk, hogy páratlan értelemben fia Jézusnak, akkor az atyáról megmondhatjuk, hogy páratlan értelemben atya Jézusnak. De az biztos, hogy Jézus így szólította őt. Már 12 éves korában azt mondja a templomba, hogy a szüleinek nem tudjátok, hogy nekem azokkal kell foglalkoznom, melyek az én atyámnak dolgai. Máskor örömmel így szólítja, hogy atyám, hálát adok néked, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek, értelmesek elől a kicsiknek, meg kijelentetted. Amikor szembe néz a ráváló szenvedésekkel, akkor így beszél az Istenről, nem kell-e kiinnom a poharat, amit az én atyám nyújt nekem. A Gecsemánéban atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem a pohár. A kereszten többször is ugye atyának szólít, atyám, bocsáss meg nékik, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Tehát ez a fogalom, testvérek, kifejezi azt, hogy Jézus egy egyedülálló kapcsolatban van az atyával, aki senki nincs olyan kapcsolatban az atyával, mint ő, mert ő az atyától örök időknek előtte született. Ő más, mint az atya, de mégis egy vele istenségébe. Egy másik személy, de mégis ugyanaz az Isten. Ez Jézusnak a méltóságát, az isteni méltóságát, dicsőségét fejezi ki ez a fogalom, hogy ő az Istennek a fia. Nos, hát talán most ennyi, még valamit elmondok, mert még egy szó van, ami úgy motoszkál bennem, hogy őt az Isten úgy nevezi, hogy az én szeretett fiam, szeretett fiam. Ez érdekes nagyon ez a dolog, hogy aztán Jézus is, amikor imádkozik az atyához a János evangélium a 17. részében, most mennybe menetel kapcsán olvastuk ezt az igehelyet, ebben legalább háromszor mondja el, hogy atyám, szerettél engem a világ alapjainak fölvettetése előtt. Még mielőtt bármi teremtmény lett volna, te már szerettél engem. Tehát egy olyan viszony ez az Isten és a fia között, ami nem, hogy mondja, nem csak arról szól, hogy az atya egy másik személy, mint a fiú, és a fiú más, mint az atya, de Istenként egyek, hanem arra is rávilágít, hogy köztük egy mély szeretet kapcsolat van. Számunkra fölfoghatatlan szeretet kapcsolatban. Az atya szereti a fiút, és a fiú szereti az atyát. Ez egy messze menő következményekkel járó dolog egyébként, mert Isten, aki megteremti az embert, a maga képére és hasonlatosságra azt akarja, hogy közöttünk is, férfiak és nők között is, meg egyáltalán minden ember között szeretet kapcsolat legyen. Ugyanazt utánozzuk, hogy mondjam, az emberi kapcsolatainkban, ami ő benne rejlik. De ez most messzebb vezetne bennünket. Minden esetre ez az első dolog, amivel így foglalkoztunk most, hogy Jézus, Istennek a fia, a monogenész fiú, az egyetlen, a páratlan fiú, akit szeret az atya és aki szereti az atyát, állandóan így szólítják egymást, fölfoghatatlan titokba pillantunk itt bele, amikor Jézus Isten fiúságáról beszélünk. Fölfoghatatlan dicsőségbe pillantunk bele. De tovább kell lépjek, és meg kell emlékeznem arról, hogy Istennek viszont vannak fogadott fiai is. De Jézus Istennek, hogy így mondjam, természettől született örökkévaló fia, de Istennek vannak a Biblia szerint fogadott fiai is, adoptált fiai. Ezt ismerjük ugye az adoptációt a hétköznapi életünkből. De Istennel kapcsolatban is szó van erről. És azt mondja itt például János evangéliumának az első része, mindjárt itt ezzel kezdtük ugye a textusként, hogy akik Jézust befogadták, azokat Isten a maga fiaivá minősíti. Ő is befogadja őket. Akik befogadják a fiút hitáltal a szívükbe, azokat befogadja Isten a fiai többes számba közé. Fiad által ismét fiaddá fogadtál, énekeljük az egyik szép református énekünkben. És innen jön az, hogy mi magunk is, ha Jézusban hívő emberek vagyunk, atyánknak szólíthatjuk Istent, ugyanúgy szólíthatjuk őt, mint Jézus. Na hát egy nagyon fontos dolog ezt, testvéreim, megérteni, hogy mi máshogy nem lehetünk Isten fiaivá, vagy gyermekeivé, csak ha az Úr Jézusban, mint megváltó úrunkba hiszünk. Ez egy alapvető, ha befogadjuk őt, más szóval hiszünk benne. Ha elhisszük azt, amit róla a Szentírásban Isten mond, ha elhisszük, amit az evangélium róla mond, el kell hinnünk, hogy ő Isten fia. És el kell hinnünk azt, hogy ő, mint Isten fia emberré lett, itt a Földön a bűneinket magára vette a keresztfán, az ítéletünket is magára vette, a poklot is magára vette a keresztfán, hogy nekünk bűnbocsánatot szerezzen, megszabadítson ezektől a dolgoktól, és kiérdemelje azt, amit nem tudunk magunknak kiérdemelni, hogy Isten megbocsásson és elfogadjon, visszafogadjon minket a közösségébe, a családi közösségébe, hogy így mondjam. Ezt Jézusnak köszönhetjük. Tehát a mi fiúvá fogadtatásunk az azzal kezdődik, hogy hiszek Jézusban, mint megváltó Uramban. Nem lehetek másképpen Isten fiává. A liberális teológiában állandóan arról papolnak, hogy egy ember, aki megszületik a Földre, már önmagában Isten fia, Isten gyermeke. De ilyen értelemben ebből vezetik le azt, hogy az egész emberiség egy nagy család, mondják. És minden, az egész emberiség, mindegy, hogy valaki mit hisz, mit nem hisz, milyen vallású nem. Minden ember születésétől fogva Isten gyermeke, mondják. És így egy nagy család vagyunk, emberek, ne marjuk egymást, hanem szeressük egymást, gyerekek. Hát a Biblia ezt a gondolatot ilyen formában nem ismeri. Azt ismeri, hogy Isten teremtése minden ember, de azt, hogy Isten gyermeke, hogy ezt a jelzőt bírja valaki, azt egyértelműen ahhoz köti, nem a teremtésünkhöz köti hozzá, hanem az, hogy hiszünk Jézusban. Csak ha megváltó Jézusra bízzuk magunkat, ha ő lesz a szívünknek a tengelye, ahogy szoktam mondani, ha ő lesz az életünknek a centruma, aki meghatározhatja, hogy mit hiszünk, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogy éljük a házas életünket, hogy végezzük, ha ő a centrum, a viszonyítási pont a számunkra, akkor Isten gyermekei vagyunk, Isten fogadott fiai. De ha nem, akkor nem vagyunk még azok. Akkor még nem, hogy a fiai vagyunk, még az ellenségei vagyunk Istennek, akikre haragszik, akikre az átka van, akik a pokolban vannak tulajdonképpen. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy valaki Isten fia, vagy Isten ellensége. Vagy Isten valakinek az ellensége. Azért, mert ő nem úgy néz erre a teremtményére, mint aki lázad ellene, és igazságosan bánik vele, amikor ítéletet mond fölötte. Aki viszont Jézusba hisz, ott a fölött már kimondta Isten az ítéletet, ott a kereszten. Az ellen már nincs ítélet, nincs károsztató ítélet. Azt már Isten magához öleli, mert hisz az ő fiába. Aki hisz az ő fiába, annak örök élete van, mondja. Nagyon fontos dolog ezt, testvérek, megértenünk. Nagyon egyszerűen Jézusról mondja, hogy akik befogadták őt, azoknak megadta, hogy Isten fiai legyenek. Másoknak nem. Luther úgy fogalmazta ilyen egyszerűen, hogy senki nem ment fel a mennybe, hanem csak az, aki a mennyből szállt alá. Jézus Krisztus, nekünk az ő bőrében és az ő hátán kell felszállnunk a mennyei atyánkhoz. Ugye így fogalmazta ilyen egyszerűen. Nekünk az ő bőrében és az ő hátán kell felszállni a mennyei atya. Ő jött le onnan, ő általa jutunk vissza oda. Úgyhogy ő benne kell hinnünk. Na most, ez nagyon érdekes dolog, testvérek, a Szentír érdekes, hát az gyenge kifejezés, nagyon, nagyon is fontos dolog, hogy a fiúvá fogadtatásunk mögött elsősorban mégsem a mi Jézusba vetett hitünk áll, hanem az isteni kiválasztás, Isten választása. Ugye itt is úgy van, hogy az emberek választják ki tulajdonképpen azt, akit adoptálni akarnak, vagy nem akarnak, de egy picit azért ez így van az Istennel és velünk is, mert az Istenről azt olvassuk, hogy előre elhatározta, hogy a fiává fogad bennünket a Jézus Krisztusba vetett hit által. Efézusi levél első részéből olvassuk. Eleve elhatározta, a világ teremtése előtt elhatározta Isten, hogy minket, mondja a keresztényeknek az apostol, minket a fiaivá fogad a Jézus Krisztus által. Tehát azért, hogy mi az Isten fiai lehessünk, fogadott, befogadott fiai, adoptált fiai lehessünk, ezért elküldte Jézust, aki által megváltott minket, és most már, ha hiszünk ebben a fiúban, akkor mi Isten fiaivá leszünk. Mert ez az Istennek a célja. De ez már a világ teremtése előtt eldöntetett, hogy ő kiket választ ki, kiket ad Jézusnak. Ott a János 17-ből, amit idéztem a mennybe menetel ünnepén, ott Jézus nem tudom hányszor elmondja, hogy akiket nekem ajándékoztál, én azokat megváltom, azokért odaszentelem magamat. Ezek akiket neki adott az Atya, akiket kiválasztott és Jézusra bízott, hogy ő váltsa meg őket, azokat Jézus megváltotta a kereszten. Ez végeztetett el, amikor mondja Jézus, hogy elvégeztetett. Egy mély titok van itten, testvérek, előttünk, hogy Isten valamikor a világ teremtése előtt még, amikor még időről nem is lehet beszélni, meg térről se, csak ő van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, elhatározza a kiválasztás alapján, hogy kik lesznek azok az emberek, akiket a Fiú által megvált, és aztán Jézusra bízza őket. Jézus meg eljön a maga idejébe, és megváltja őket a keresztfán. Jelenti az Atyának, hogy elvégeztem a munkát, amiért küldtél. És most már Jézus apostolai elkezdik hirdetni, hogy higgyetek Jézusban, mert aki benne hisz, az Isten gyermekévé lesz, Isten fiává lesz. Istennel egy meghitt kapcsolatba kerülhet. Így mondja Pál apostol, hogy Isten elküldte a fiát, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy az ő fiaivá legyünk. Lássátok, milyen szeretetet adott nekünk az Isten, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk, mondja János apostol. Hát ez egy nagyon nagy dolog, testvérek, ha fölfogjuk, mi magunkra nézve is, hogy hát én is Isten fiává, fogadott fiává, adoptált fiává lehetek, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Hinnem kell Jézusba. Aztán majd megértem, hogy azért hiszek, mert ezt is úgy kaptam, mert Isten kiválasztott engem, és ez most így lehetséges, legyen áldott a neve. De hogy miért szeretett engem így, hogy engem Jézusnak adott, Jézus meg megváltott, hogy miért, azt nem, nincs rá magyarázat, csak. Mert így tetszett neki. Tetszett az Istennek, hogy titeket fiaivá fogadjon, és a saját népévé tegyen. Ennyi. Ez az isteni szuverenitás. Úgyhogy aki ezt megérti, az csodálkozik, meg örül, meg hálás, meg újra csodálkozik ezen az egészen. Hogy lehet, hogy nem csak Isten fia, Jézus, öröktől fogva természetszerűleg való csodálatos személyiség, hanem én is, Isten fogadott, igaz, fogadott kegyelemből Jézus véréért, de befogadott fia lehetek Istennek. Hát ez hogy van ez? Csodálkozik az ember. És tényleg emögött is ugyanúgy szeretet rejlik, isteni szeretet. A harmadik dologról szólok még egy pár szót. Isten fiává fogadott, illetve fogadott fiainak a kiváltságairól. Ugye láttuk, hogy Isten természet szerint való fia Jézus. Láttuk, hogy Jézusért Isten befogad minket is a fiai közé, családjába. És a harmadik dolog, tehát, hogy itt aztán milyen kiváltságaink vannak nekünk. Hát rengeteg, testvérek, rengeteg. Itt talán azzal kezdjük, hogy egyáltalán nem ellenségei vagyunk Istennek. Annak születünk mind. Nem szeretjük Isten, magunkat szeretjük, magunkat istenítjük. Állandóan istenkedni akadunk egymás fölött is. Isten, ahogy mondtam, megátkozott bennünket, a haragja van rajtunk. A harag fiai voltatok, mondja Pál apostol a hívőknek. Azok voltatok. És a kárhozat tartott minket a karjaiban, és a sátánnak a láncaira voltunk verve. És azt csináljuk, amit ő akar. És akkor most már nem az Isten ellenségei vagyunk, hanem a gyermekei. Mert hittünk Jézusba. Mert az Atya így akarta, és így ezt kimunkálta. Hát, szeretett fiak vagyunk. Adoptált minket. Annyira különös ez, hogy nem is mi létesítettük vele ezt a kapcsolatot, nem mi fogadtuk az Istent atyánká, hanem ő fogadott minket a fiaival, és utána jöttünk mi rá, hogy hoppá, nekünk meg ő a mennyei édesatyánk. Szólíthatjuk egyáltalán így, hogy mennyei atyám. Elmondhatom a mi atyánkot, hogy mi atyánk, atyánk. Mert fia által fiává fogadott. Hát ez... Erre a méltóságunkra, testvérek, rá kell csodálkozni. De csodálkozzatok erre rá. Jézus mondja a tanítványainak, hogy felmegyek az én atyámhoz, mondja a mennybe menet előtt, és a ti atyátokhoz. Most már ő a ti atyátok is, nem csak az enyém, mondja a tanítványainak. Ez, hogy számunkra Isten testvérek már nem egy ilyen távoli, ellenséges valaki, akiről valahogy valamit gondolunk meg, hanem ilyen közeli, meghitt viszonyba állhatunk vele, hogy ő minket a fiainak minősít, mi meg őt az atyánknak nevezhetjük. Közeli kapcsolatunk lehet vele. Ez már önmagában a legnagyobb ajándék. Aztán, de azt is mondja a Szentírás testvérek, hogy részesültünk a fiúság lelkében. Ugye a római levélben Pál apostol a 8. részben beszél az Isten lelkéről, és azt mondja, hogy ő a fiúság lelke. Isten, akik hisznek Jézusban, azoknak adja a szent lelket, aki által mint egy a maga fiaivá pecsételi el őket, és fölgerjeszti a szívükben ezt a tudatot, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Mindenki, aki testvérek hisz az Úr Jézusban, az tudja a szíve mélyén, hogy én Isten gyermeke vagyok. Van egy ilyen megrendíthetetlen bizonysága. Isten fia lettem, fogadott engem az Isten. Befogadott. Én az övé vagyok. Minéked életedbe, halálodba egyetlen vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől nem a magamé vagyok, hanem az én megváltomnak, a Krisztusnak tulajdona. Az övé vagyok. Istené vagyok. Ez a fiúság lelke elpecsétel minket, és aztán a lelkünkbe munkálkodik a maga rejtelmes, titokzatos módján, és bizonyossá tesz minket a felül, hogy tényleg azok vagyunk. Azok is vagyunk, mondja János apostol. Isten nagy szeretetet adott neki fiává, és azok is vagyunk, mondja. Tudjuk. Akkor a harmadik dolog, amit fölírtam, hogy Jézus a testvérünk élet. Tulajdonképpen egy ilyen furcsa dolog, de ha valakinek vannak saját gyereke, és befogadod a valakit, akkor azok testvérekké válnak. Isten öröktől való, természet szerint való fia Jézus, és amikor minket befogad Isten a családjába, akkor mi meg Jézusnak úgymond a testvéreivé válunk. És ez a mi részünkről talán nem is jut eszünkbe, hogy Jézussal ilyen közeli viszonyunk lehet, de Jézusnak az eszébe jut, és azt mondja a zsidókhoz írt levél második része, 11. versében, hogy nem szégyel minket atyafiainak nevezni. Nem szégyel minket atyafi, pedig szégyelhetni valók vagyunk eléggé, ha őszinték vagyunk, még hívőként is. De nem szégyel minket Jézus az atyafiainak nevezni. Aztán olyan csodálatos ez is, testvérek, hogy egy következő kiváltságunk, hogy hát ez az egész olyan pozitíven hat a lelkiállapotunkra. Mert ha fölfogjuk, hogy Istennel egy ilyen meghitt kapcsolatunk van, hogy a Szentlélek, a fiúság lelke ott van bennünk, hogy Jézust a testvérünknek szólíthatjuk tulajdonképpen, és ő is annak tart minket, hát akkor ez a lelki állapotunkra hatni fog. Például hálássá tesz bennünket. Hálássá tesz. Hálásak vagyunk, hogy úgy döntött, hogy kiválasztott, hogy a fia megvált minket, és megváltott. Hálásak vagyunk a Szentléleknek, hogy munkálkodott bennünk, és itt van velünk. Egyszerűen egy ilyen mély hála van az ember szívében, hogy Isten gyermeke lehetek. Köszönöm, Uram. Légy áldott érte. Nem érdemeltem meg, de mégis köszönöm, hogy így lehet. Hála. Öröm is ezzel együtt szokott járni. Örömérzés van az emberbe, testvérek, akik előtte a harag fiai, azok hogy örülhetnének, akikre haragszik az Isten, tudják, hogy haragszik rám az Isten, azok nem örülhetnek. Azok csak akkor kezdenek örülni, amikor megértették, hogy ezt a haragot Jézus elvette a fejemről a kereszten. Akkor elkezdenek megvigasztalódni, és elkezdenek örülni. De akik tudják, hogy Isten megváltott gyermeke vagyok, a családja tagja vagyok, hát persze, hogy örülök. Én ennek örülök, hogy Isten gyermeke lehetek, hogy így beszélhetek magamról, hogy így élhetem az életemet. Kegyelemből fogadott fia, örülök ennek. Aztán, hogyha ez ott van bennünk, testvérek, akkor az is egy olyan érdekes dolog, hogyha el is bukunk, nem vesz rajtunk végképp erőt az elkeseredés. Mert igen, elbukunk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ami nem kellene, vagy így szólunk, úgy szólunk, bűnt követünk el, de azért mégse keseredünk el teljesen. Mert ha vétkeztünk az apánk vagy az anyánk ellen, akkor is nem mondták nekünk, hogy na, akkor most már menj innen. Azért, mert egyszer rosszul szóltál anyádhoz, most már kitagadunk. Nem tagadtak ki. Oda lehetett menni, és azt lehetett mondani, hogy bocsánat. Elnézést kérek, anya. És akkor megbocsátott nekem. Hát ha a földi szüleink így viselkednek velünk, mennyivel inkább így viselkedik a mi mennyei atyánk. Ha elbukunk, hát bánkódunk, oda megyünk, ura, bocsáss meg nekünk, atyánk. Hát által fiaddá fogadtál, de így viselkedtünk, úgy viselkedtünk, nem kellett volna, látjuk. Bocsáss meg nekünk. És azt mondja, megbocsátottam. Nem változott semmi a köztünk való viszonyon. Te továbbra is az én szeretett gyermekem vagy. És én a te atyád vagyok. Szólíthatsz így. Nem vonja vissza a fiúságunkat az atya azért, mert kétszer elbuktunk, vagy nem tudom, 200-szor. Ez nem ettől függ. Fia érdemért fogadott fiává, és azért örökre fiává fogadott. És megbánhatatlanok az Isten elhívása és az ő ajándékai. Megbánhatatlan, nem csinálja vissza ezt a dolgot soha. Egyszer fiú, az örökre fiú. Hát ez olyan biztató, vigasztaló. Persze alázatossá is tesz minket, na. Alázatossá tesz, testvérek. Az Isten fiai azok nem beképzett, gőgös emberek. Lenéznek mindenkit, aki nem az Isten fia. Hát én miért? Azért lettem Isten fia, mert a jó gyerek voltam. Nem. Pont az ellenkezője. Csak csodálkozom, hogy lettem én Isten fia, ekkora bűnös ember. De az ember megalázkodik ebbe, és köszönöm, hogy így van. Köszönöm, hogy így maradhat. Örökre így maradhat. Nem szállok el magamtól, ha Isten gyermeke vagyok, hanem alázatba tart ez a tudat. És az is a hangulatunkra kihat, hogy van bennünk egy jó reménység. Egy jó reménység van bennünk, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus azt mondta, hogy azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem, és lássák az én dicsőségemet. A mi testvérünk azt akarja, hogy vele legyünk majd egyszer, és lássuk az ő dicsőségét. A mennybe legyünk, az örökké valóságba legyünk. Ő ezt akarja. És ha ő ezt akarja, akkor így van. Így is lesz. Ott leszünk vele. És látni fogjuk az ő dicsőségét. Egyébként a Római Levél 8. részében a fiúság fogalma magába foglal ezt is, hogy feltámadunk dicsőséges testbe. Ott még ez is benne van, hogy meglátjuk őt úgy, ahogy van, és mi is ott leszünk vele feltámadott állapotban. Ez is a fiúságunknak a része, hogy mi is feltámadunk dicsőségbe, mint Krisztus. Hát jó reménység van bennünk. Hát egy csomó pozitív dolog, testvérek. A hívő ember, aki tudja, hogy én Isten gyermeke vagyok, az nem egy rossz hangulatú ember, hanem felszabadult, nyugodt, békességes ember. A helyén van. És nagyon fontos dolog talán még azt is, amit ide hozzáteszek, hogy ha már Isten a fiáival fogadott bennünket, akkor viszont meg kell fontolnunk azt, amit a zsidókhoz írt levélben mond. Mit mond? Megostoroz mindent, akit fiával fogad. Mert ha nem ostorozna, nem fegyelmezne bennünket, olyanok lennétek, mint a korcsok, és nem fiak lennétek. Ez pontosan így van. Ezért mondja a szülőknek is, hogy neveljék a gyerekeiket. Néha még akár pálcával is. Bottal is, ezt mondja, fegyelmezni. Tudom, hogy ez ilyen botrányos ma, ugye? De mégis Isten ezt mondja. Na mindegy, ő így bánik velünk. És azt mi mindnyájan tudjuk, akik hívő emberek vagyunk, hogy Isten sokszor nehéz dolgokat mér reján. És pont ezek által fegyelmez bennünket. És ilyenkor mindig rájövünk arra, hogy mennyire törékenyek vagyunk, de arra is, hogy ő mennyire szeret minket. Valahogy visszakanyarodunk hozzá a fenyítések között. Valahogy kezdjük érezni, hogy ja, Uram, hát mégiscsak szükségem van rá, sokkal jobban, mint én azt gondoltam. Mert így egyedül nagyon nehéz az élet. Meg nagyon törékeny, meg nagyon veszendő vagyok, meg nagyon halandó vagyok. Nekem szükségem van a te jelenlétedre, mennyei édesatyám. És ez a nehézségeknek van egy ilyen jó haszna, ugye. Rájövünk a magunk gyengeségére, meg rájövünk, hogy mennyire szeret minket az atyánk, és mennyire szükségünk van rá, és mennyire jó, hogy itt van nekünk ő, akibe kapaszkodhatunk. De fegyelmez, nem ússzuk meg ezt a dolgot egyáltalán, nem fogjuk megúszni, mert különben korcsok lennénk, hívő korcsok. De nem korcsok vagyunk, hanem fiak. Ez egy következő kiváltságunk, testvérek, hogy egy közösség tagjai lettünk. Nem? Mert bekerülünk egy családba, Jézusnak a testvére leszünk, de nem csak egyedül vagyunk az Isten gyermekei, hanem többen vagyunk. Az Isten családja az anyaszent egyház. Egy közösségbe csöppenünk bele, ugye, amikor megszületik egy gyerek, nekünk is most a legkisebb lányunk, ugye, elégyezték tegnap. ő is becsöppen egy már meglévő családba, a vőlegénye is becsöppen egy már meglévő családba, annak idején ez a hatodik gyerekünk is belecsöppent egy családba, egy közösségbe. Ugye? Mindenki így van ezzel. Egy közösségbe jutunk. Isten gyermekeinek a közösségébe. Communio Sanctorum, a szentek közösségébe. Isten családjába. Nincsenek ilyenek, hogy ilyen Robinson keresztjének, akik így egyedül édegének valahol. Aki ezzel próbálkozik, az nagyon eltévedt ember. A hívő ember, az Isten gyermek, az rájön, hogy amit idéztem már tőletek, egyszer Moderzon Ernőnek mondta valaki, ez híres német lelkész volt, Moderzon testvér, mi nem összeragasztva, hanem összeforrasztva, sőt, összekovácsolva vagyunk. Mert ami ragasztva van, elválhat, ami forrasztva van, a tűzbe szétválhat, de ami egybe van kovácsolva, az nem válhat szét többé. Így mondta egyszerű ember. De így van. Egy közösség tagjai vagyunk, nem ilyen magányos, elszigetelten érdegélő emberek, akik ott jól el vannak magukba. Össze vagyunk csatolva, egymás szolgálatára rászorulunk, a másik rászorul a miénkre, mi az övére. Szeretetre kell törekednünk egymás iránt, egymás szeretettel elfogadni, egymás szolgálni alázattal. Persze megvan a helye annak is, hogy egyedül állok az én atyám elé, de annak is, amikor közösségként jövünk. És imádjuk őt, és szolgáljuk őt. Talán azzal zárom itt a kiváltságaink sorát, hogy kiváltságunk az is, hogy úgy éljünk, ahogy a mi atyánk akarja. Úgy is mondhatnánk, úgy éljünk, ahogy legidősebb testvérünkhöz, Jézushoz ez méltó. Vagyis ez az egész dolog, testvérek, minket szent életre kötelez. Ha én Isten gyermekévé lettem, akkor olyannak kell lennem, és ehhez méltón kell viselkednem. Ez már földön is így van, ugye valakinek van egy normális családja, akkor elvárja a gyerektől, hogy te fiam, hát te mi családunk tagja, nehogy már szennyezd a mi családunknak a nevét. Inkább ragyogtasd föl ott, ahon vagy. Hát ez még inkább így van Isten családjában, hogy hát méltatlan dolog, hogy egy hívő ember Isten gyermekének tartja magát, meg az is, akkor hazudik, meg lop, meg házasságot tör, meg mit tudom én, mit csinál, csal. Hát ez nem méltó. Az méltó hozzánk, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. És az atyánknak tetszésére éljük az életünket. Erre is kötelez minket ez a fiúság. Nos, hát nem is tudom, itt most véget vetek a beszédnek, de még sokat lehetne ezekről a dolgokról beszélni. Viszont tényleg lezárom azzal, hogy nézzük megint az első pont. Jézus Istennek páratlan értelemben vett egyszülött fia. Ő senki nem úgy fia Istennek, mint ő. És senkinek nem úgy atya az Isten, ahogy Jézusnak. De az Úr Jézusért mi is Isten fiaivá fogadtatunk. Ha befogadjuk Jézust, befogad minket Isten. Emögött az ő kiválasztása rejlik, és Jézus megváltása. Úgyhogy ez egy drága dolog, ez vérenvett dolog, méltóság a mi részünkre, de csodálatos dolog, ha hiszek Jézusban, mint megváltó Uramban, mert én is Isten gyermeke vagyok akkor. És ennek tényleg csomó áldott következménye van a lelkünkben, az életünkben, ezeket sorra vettük. Hát segítsen bennünket, Isten testvéreim, hogy megértsük ezt, hogy Jézusban ezt is megnyertem. Ezt is megnyertem. Tegyük ezt a hitünknek, az életünknek, a gondolkodásunknak a részévé, hogy én Isten gyermeke vagyok, aki joggal szólítom Istent édesatyámnak. Krisztusra úgy tekintek, mint testvéremre, és a Szentlélek, a fiúság lelke pedig ott van bennem, és bizonyossá tesz a felel, hogy az vagyok, aki. Segítsen minket az Úr, és tegyen hálássá és alázatossá ezért a dologért. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük te néked, mennyei atyánk, hogy elküldötted a te egyszülött fiadat, és az ő drága véréért elfogadsz minket, megbocsátod a bűneinket, és magaddal egészen szoros közösségbe eresztesz, hogy téged atyánknak szólíthassunk, és élvezhessük a te gondviselésedet, a te szeretetedet minden napon, és jöhessünk hozzád, ha elbuktunk minden bűnünkkel, vétkünkkel, jöhessünk hozzád a könnyeinkkel, a fájdalmainkkal. Köszönjük néked, hogy te mindig úgy tekintesz rejánk, mint gyermekeidre, és nem fordulsz el soha tőlünk. Köszönjük, hogy bármikor megszólíthatunk, bármikor imádkozhatunk hozzád, és tudhatjuk, hogy nem találunk süket fülekre, sőt, együttérző szívre, atyai szívre találunk. Köszönjük néked, hogy Jézusért nagyon szeretsz minket, sőt, örökre szeretsz minket. Öröktől fogva szerettél, és örökké is szeretni fogsz, és most is úgy van, akármi is van az életünkben. Köszönjük néked, hogyha már fiaid lehettünk, és kérünk mindazokért, akik még nem azok, akik csak talán vágyódnak erre a dologra, de még nem részesültek ebben a kincsben. Segítsd őket, hogy hinni tudjanak az evangéliumban, hinni tudjanak az értük meghalt Jézusban, hinni tudjanak az értük feltámadott Jézusban, és befogadhassák őt a szívükbe. Köszönjük te néked azt, hogy te ezt a csodát elvégezted sokak életében, és ma is végzed, közöttünk is végzed. Kérünk, hogy vidd véghez ezt a csodát azok szívében, akik még nem hisznek te benned, Jézusunk, itt akár közöttünk is. Látod, Urunk, hogy milyen sok ember él a te haragod alatt, te tudod, hogy átkod alatt, a kárhozat árnyékába, a sátán markába vannak, élnek, ahogy tudnak, támasz nélkül, vigasz nélkül, erő nélkül, sodródnak magukba bízva, mert nincs már más, akibe bízhatnának. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, az értelmetlen életű embereken, a boldogtalan embereken, a kietlen, megfáradt embereken, akik nem ismerik a fiúság titkát és csodáját. Vondd őket magadhoz, kérünk, akár családjainkból, akár munkatársaink közül, akár ismeretségi körünkből. Kérünk téged, hogy munkálkodj a szívükben. Esedezünk most hozzád a magyar népünkért, vezetőinkért. Adj békességet a mi időnkben, a földön, Urunk. Add, hogy a vezetőink is felét forduljanak, és rád nézve tudják kormányozni ezt a népet. Könyörülj meg népünkön, hogy mi is tudjunk felét fordulni, és hozzád térni. Neked adni a szívünket, életünket. Végezd el ezt a csodát is a te dicsőségedre, Atyánk. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a betegeinkért, a gyengélkedőkért, a műtét előtt állókért, a kórházakban szenvedő testvéreinkért. Légy velük is, Urunk, közelségedet hadd érezzék, és atyai kezedbe hadd kapaszkodjanak bele ők is, s hadd éljék át, hogy ott vagy velük, vigasztalod őket, gyógyítod őket, bátorítod őket, szereted őket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Lássátok, milyen szeretetet adott nékünk az Atya, hogy az ő fiainak neveztetünk, és azok is vagyunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Rákövetkező hét pünkösd hete, hétfőn és kedden nincsenek most alkalmaink, ifjúsági sem, biblióra sem, de szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, tehát csütörtök, péntek, szombat, három nap, 18 órakor istentiszteletünk lesz, és vasárnap és hétfőn 9 órától lesz istentiszteletünk úrvacsora osztással. Tehát csütörtök, péntek, szombat. Három előkészítő alkalom, este 6 órakor itt a templomban, és hétvégén pedig a pünkösd ünnepe. Jöjjünk és készüljünk ezekre az alkalmakra, és készüljünk pünkösd nagy ünnepére, a Szentlélek eljövetelének nagy ünnepére. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 238-as énekünk kijelölt verseit, 238 első 4 versét, utána majd a nemzeti imádságunkkal zárjuk istentiszteletünket. 238 első 4 versét, Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk. himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!